Ez itt változatlanul a Partkafé.
Bizonyám, mert hogy itt van a stúdióban a Katona Csaba történész, ahogy említettem volt. Szerbusz, örülök, hogy itt is találkozhatunk.
Szerbusztok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Ugye a Csabát sokan ismerik, akik hallgatják a Rádiókafét, a Millás reggeli Mesél a múlt című rovatának az állandó szakértője. Egyébként történész, aki az ELTE-n végzett, ha jól emlékszem, akkor művelődéstörténettel, társadalomtörténettel, 19.-20. századi magyar történettel foglalkozik, meg annyi szakcikk, tanulmány, kötet, stb. A szerzője, nem ragozom, és most azért hívtuk ide, hogy segítsen nekünk egy picit értelmezni, mi volt a hatása a trianoni békeszerződésnek Magyarország és azon belül a Balaton turizmusára.
Na de, mielőtt ebbe a veretes témába kezdenénk, minden műsor sajátja itt a Partkafén, hogy a vendéget kicsit közelebb hozzuk a hallgatósághoz, úgyhogy olyan kérdéseket teszek fel neked, Csaba, amit már 10 éve ismerjük egymást és dolgozunk együtt, még soha nem tettem fel. Például, hogy lettél te történész?
Igazából ezt én sem tudom megmondani, tippem van. Tippem pedig az, hogy nagyjából én minden nyaramat ugye a Jászárokszálasi családi ház kertjébe töltöttem. Most ez a ház pedig tele van nagyon-nagyon régi könyvekkel, és én ezeket kaptustam le nyaranta és olvasgattam. Jó részt irodalom, meg történelmi témájú könyvek. Aztán az általános iskolában azt tapasztaltam, hogy kiemelkedően rossz teljesítmény nyújtok szinte minden tantárból, kivéve a humán tárgyak. Így lett belőlem papírunk közgazdász, mert hogy kizárólag a Kossuth Lajos közgazdasági szakközépiskolába vettek föl a 2,3-as átlagomat, de oda minden fiút fölvettek. Itt megint csak nem produkáltam semmi extrát könyvitel meg ilyen területen, ellenben minden évben valamilyen kerületi történelem versenyt minimum behúztam a sulinak. Következésképpen rá kellett döbbennem, hogy ad egy védettséget nyújt a fiú voltam, és védettséget nyújt a történelem terén nyújtott teljesítményem. Felvételiztem az ELTE-re, így nem lettem történész, mert nem vettek föl. Viszont utána másodszor is felvételiztem, és fölvettek, tehát így indult.
Oké, van-e valami balatoni kötődésed? Ez is standard kérdés itt a Partkafén.
Van balatoni kötődésem, lévén a feleségem balatonfüredi származású, de hát őt jóval korábban megismertem, mint sem, hogy a Balatonnal, mint történeti témával elkezdtem volna foglalkozni. Tehát igazából van, de a kutatási területtel ez olyan értelemben, hogy ennek nyomán bontakozott ki a Balaton iránti érdeklődésem, ez nem állja meg a helyét, de ilyen értelemben van balatoni kötődésem.
És a Balatonban, mint kutatási témában hogyan botlottál?
Ezt kicsit a véletlen hozta, amikor engem fölvettek az egyetemre, második nekifutása 1991 nyarán, akkor két olyan dolog történt, ami elindított engem ebbe az irányba. Az egyik az, hogy elolvastam Ötvös Károlytól a Utazás a Balaton körült, és azon egyszerű gondolatom támadt, hogy én ezt meg akarom csinálni. És augusztus végén, szeptember elején én ezt meg is csináltam. Tehát körbejártam a Balatont, egy részét gyalog, egy részét stoppolva, egy részét vonattal, tehát ahogy esik, úgy pufan alapon.
Biciklire véletlenül se ült?
Egy nagyon picit igen, de minimálisat. Jelzem, 1994-ben megcsináltuk minden idők legrövidebb balatoni bicikli túráját. Egy hét alatt teljesítettük az Ábrahám hegykezd helytávot, tehát...
De Vajon miért? Mi tartott ilyen sokáig? Fedje jóték.
Elakadtunk. Na de hát ez volt az egyik. Első nap mindjárt hol földön, másik nap kék úton, tehát ezt így összeadjuk, akkor ki fog jönni. Igen. Hogy jön ki. No de visszatérve a lényegre, tényleg az történt, hogy ez az út, ez, hogy mondani szokták, a reveláció erejével hatott, mert hogy nagyon-nagyon erősen kiütközött az, hogy a Balaton az sokkal több, mint nyári Balatonpart, csepregi év, a diszkó, meg ehhez hasonló dolgok. És ennek mintegy a folytatásaként jött az, hogy 91-ben, amikor én elkezdtem az egyetemet, vagy még abban a fél évben, vagy a következőben, de én nagyon a tanulmányaim elején felfigyeltem egy olyan speckó lórára, amit Kósa László tanár úr tartott a monarchia fürdőkultúrájáról. Ez meg engem érdekelni kezdett. Beültem az órára, és innentől kezdve nagyjából eljutottam oda, hogy a Balaton, mint a magyar társadalom és kultúrtörténet egyik fontos eleme, az engem érdekelni fog. Uh-huh. És így is maradt.
Van olyan része a balatoni történelmnek, vagy a Balaton történelmének, ami különösen érdekel?
A 19.
A fürdőkultúra az beszippantott, tehát maradtál ennél a témánál?
Igen, de a fürdőkultúra engem nem olyan szempontból érdekel, hogy hogyan fürödtek meg, mennyi ideig tartott mondjuk a 2 liter víz megívása reggel, hanem kifejezetten az, hogy kik voltak a fürdőzők. Tehát a fürdőhelyek azok rengetegféle embert csábítottak a Balaton partjára különféle társadalmi rétegekből, különféle településekről, az ország különféle területeiről, magyarán fogalmazva, ami engem érdekelt, az igazából Magyarország társadalom és művelődés története volt, amihez vettem egy mintát, de ezt a mintát szerencsés módon nem én választottam ki önkényesen, mint történész, hanem hát a fürdővendégeknek meg volt a névsora, például Balatonfüreden, tehát egy történelem által dobott mintával tudtam dolgozni, és innentől kezdve az érdekelt, hogy kik nyaraltak itt, hogyan kommunikáltak egymással, hogyan változott meg a nyaralók társadalmi szerkezete. hogyan változott meg az infrastruktúra, aminek révén eljutottak a Balatonhoz, melyik városokból érkeztek, kisváros, nagyváros, távolról, közelről, mi a változások dinamikája. Tehát igazából társadalomtörténetet vizsgáltam, de a Balaton segítségével.
Uh-huh. Épp akartam kérdezni, hogy hogyan dolgozik egy történész egy ilyen téma kapcsán, mert ugye azt gondolnánk, hogy mindenféle iratokat bújsz, felvásárolod a régi balatoni képeslapokat, hát ott történik valami, szóval ez hogy kell elképzelni egy ilyen kutatási folyamatot Balaton ügyben?
Úgy kell elképzelni, hogy a Balatonnal kapcsolatban rengeteg irat keletkezett, hivatalos iratok, magániratok. Vannak tehát olyan iratok, amit a érintett községeknek a önkormányzatai egyeztek. Vannak különféle vállalkozások, amik működtették a fürdőket. Érintettek voltak ebben a vármegyék természetesen. Érinti a Balatont az összes vasúttársaság, amelyik vasutat futtatott a Balaton partján. Aztán vannak magánszemélyek, akik úgy nyarolnak, leveleket írnak, naplókat írnak. Megint mások fürdőlistákat írnak, összeírják hivatalból, jellemzően a fürdővezetősége. Kinyaralt, itt honnan érkezett, mi a foglalkozása, van költségvetése a fürdőknek. Aztán van hírlapirodalom, természetesen egy idő után megjelennek a rádiójátékok, a filmek, tehát valami egészen elképesztően vegyes forrásanyaggal kell dolgozni.
A hírlapok fontosnak tartották már régen is a Balaton?
Hogyne. Hogyne, és csak egy példa, hogy lehet-e újat találni. 1862 óta adnak aranyalmát a Balatonfüredi Anna Bál győzteseinek. Tudtuk, hogy a hölgyet úgy hívták, hogy Kozma Irma, aki megkapta ezt elsőnek, azt is tudtuk, hogy erdélyi, de most sikerült kiderítenem, hogy a kolozsvári levéltárba az ő, illetve a két lánytestvére levelezésében szó esik az aranyalmáról. A leveleket még nem tudtam megszerezni, mert éppen most fénymásolják nekem, vagy most már nem fénymásolják, ez egy Krisztus előtti kifejezés volt, szóval éppen most digitalizálják nekem, hogy el tudjam olvasni, de azt már az ottani kollégák megnézték, hogy a három lánytestvér levelezett erről. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy nem tudunk újat találni, de hogy nem tudunk, itt arról van szó, hogy az egyik leányzó elért egy elég komoly eredményt, és természetesen megosztotta a húgaival, és ennek nyoma van. Ezt fogom én kiaknázni.
Jól emlékszem, az előbb azt mondtad, hogy 1991 környékén kezdtél el a Balatonnal foglalkozni. Tehát ez egy több mint 30 éve tartó szenvedély, vagy ez egyszer úgy elkészült, és akkor időnként hozzájössz egyet-egyet?
Folyamatosan dolgozom vele, tehát az a helyzet, hogy én jövőre szeretnék egy komolyabb monográfiát letenni az asztalra, döntően a 19. századi Balaton fürdőközönségéről. Írtam én erről már könyvet többet is, de 2015-2016-ban jelentek ezek meg. Elég régen, azóta nagyon sok mindent újra gondoltam, sok mindent hozzáolvastam.
Azóta sok minden történt.
Igen.
Hogyne. Hozzáteszem, én csak a 19. századdal foglalkozom, ugye ez első világháborúval bezárólag szorosan véve. De rögtön hozzá kell tennem, hogy a történelem egy folyamat, tehát nyilván nem lehet úgy beszélni róla, hogy csak az érdekel, ami a reformkor előről kezdődött, és aztán utána meg nem érdekel, ami utána volt, ez nem igaz. Nyilván az is érdekel, ami ma van, az is érdekel, ami a 18. században volt, csak a főcsapás irányom a 19. század.
Ebben az időszakban tudsz olyan eseményt, ami meghatározó volt a Balaton turizmusa szempontjából? Akár olyat több is, amelynek a hatásai ma is érezhető.
Ugye, amit nagyon fontos látni, hogy a nagy közéleti cezúrák azok nem feltétlenül fontosak a Balatonnál. Ha ki kell emelnem egy dolgot, akkor például 1861, a déli vasút, aminek a célja, hogy elérje Fiumét, érinti a Balaton partját. Na most innentől kezdve, ha valaki a Balatonra megy nyaralni, ez akkor egy volt Balatonfüreddel, mert akkor még elsődlegesen nem a tóvize miatt mentek oda, hanem kifejezetten azért, hogy a savanyú vizet, a földből fakadó gyógyvizet használják. Na innentől kezdve nem úgy utaztak, hogy korábban. 1847-ig lovaskocsival lehetett elindulni, 1847-től Kenesén föl lehetett szállni a Kisfaludi gőzösre. Innentől kezdve viszont Szántódról, illetve Siófokról a már kompként működő Kisfaludival át lehetett kelni. Tehát találtam például egy olyan levelet, ahol azt írják a pannonholmi főapátnak, Rúgász Krizosztomnak, Écsi László fürdőigazgató, hogy páratlan gyorsasággal 5 óra alatt Pestről Balatonfüredre lehet érni, és ez áttörés, tehát hogy ilyen sebességgel még senki nem közelítette meg kedvelt fürdőhelyünket. Ez tehát egy kiemelkedően fontos évszám, ugyanilyen fontos 1909, amikor az északi vasút eléri a Balaton partját. Tehát igazából ezek a infrastruktúrális fejlesztések határozzák meg a Balatonnak a különféle szakaszait, és természetesen ilyen egyébként, itt viszont tényleg a köztörténet hatásával kell számolnunk Trianon, mert akkor teljesen átalakul a balatoni fürdőkultúra, de ennek meg gyakorlati oka van.
Igen, erről majd később beszélünk. A Balaton kutatójaként, elkötelezettjeként, szerelmeseként, gondolom, hogy mivel mindig visszatérsz oda, azért látod az elmúlt évtizedeknek a történéseit. Szerinted hogyan változott ez a Balaton nevű táj az elmúlt időszakban? Mik az érzéseid? Mit fognak a, nem tudom én, az utódai történészként a korunkról írni szerint?
Nagyon vegyes, amit én látok. Tehát egyfelől tapasztaljuk azt, hogy egyre nehezebb hozzáférni a Balatonparthoz. Tehát azok a fajta térnyerések a Balatonnál, ami arról szól, hogy egyfajta elitét megjelenik, és nem azt mondom, hogy kisajátítja, de de facto azért nagyon-nagyon erősen rátelepszik a tópartjára, ezzel találkozunk. Aztán találkoztam azzal a megítéléssel, hogy rossz értelemben retro a Balaton, tehát hogy egész egyszerűen azok a fejlesztések, amikre szükség lett volna, ezek nem történtek meg. Ez vegyes megítélésű dolog. Én nagyon sokszor látom azt, hogy a kisebb balatoni településen, ahol a kerítéseken még vitorláshajók, meg napocskák vannak, tehát így a 70-es, 80-as éveket idézik meg, ezt boldog mosolyjal nézik, főleg az idősebbek, hogy Istenem, itt semmi nem változott. A fiatalabbak ezzel már nem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy én nagyon vegyesen látom ezt a dolgot. Egy dolgot tudok talán nagyon optimistán elmondani, hogy a tapasztalatom az, hogy korosztálytól függetlenül az emberek szeretnek a Balatonra járni. Hiába van ez a kritika, hogy olcsóbb a horvát tengerpart, szebb a tengerpart Ligúriában, meg ehhez hasonlók, valahogy a Balatonnak van egy olyan plusz élménye, ami szerintem nagyon sokat megérint, de ez az élmény ez ne az legyen, hogy meleg sör, meg hideg lángos, meg hello tourist, this is Badacsony, hanem ennél azért többet is lehet produkálni, és a Balaton erre képes, ez csak rajtunk áll.
Igen.
Még végszónak is jó, hogy zárszóként a harmadik rész elé.
Igen, még egy dolgot azért a harmadik rész előtt muszáj lenne megbeszélnünk, hogy mert az kimaradt, nagyon belevágtunk a szakmai középbe, hogy neked van olyan része, terület a Balatonnak, ahol különösen szívesen időzöl a mai napig, vagy te úgy unblock Balaton fan vagy?
Én az egészet nagyon szeretem, de ami a szívemhez legközelebb áll, az Balatonfüred.
Uh-huh. És mennyit töltesz ott egy évben? Milyen gyakran jutsz el oda?
Hát elég nehezen tudnék felsorolni olyan hónapot az elmúlt évekből, megkockáztatom évtizedekből, hogy ne jártam volna ott. Nyaranta nekem van 3 hét súlyos kötelezettségem, hogy balatoni sörfesztiválokon a sör kultúrtörténetéről emlékezzek meg. Nagyon nehéz munka ez, minden nap egyszer föl kell mennem a színpadra, és a tapsoló tömegnek beszélni a sörről, miközben süt a nap, és a hátam mögött ott van a víz. Szóval maradjunk, hogy én elég sok időt töltök ott.
Uh-huh. És évszaktól függetlenül?
Igen.
Hát ezek szerint igen.
Igen, ugye a nyár nyilván ilyen értelemben kiemelkedő, de aki látta a tavaszi Balatont, őszi Balatont, téli Balatont, az pontosan tudja, hogy a Balaton 365 napos élmény.
No, kedves hallgatók, kedves nézők, akkor tartsunk egy rövid szünetet, és azután megígérem minden bizonnyal és nagy biztonsággal, hogy jön az a téma, ami a vezér témája a mai Partkafének. Jelesül, hogy a trianoni békeszerződés hogyan hatott a magyar, és azon belül a balatoni turizmusra. Szusszanunk egy keveset, de tartsanak továbbra is velünk.